kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai ige hirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Mózes első könyvében, a 45. rész 3. versétől a következőképpen. A jól ismert József elbeszélésnek egy szakasza így hangzik most hozzánk. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta a testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, ne keseregjetek emiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy ti életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, és ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség, így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Amen. Szeretett testvérek, ritkábban énekelt, de személyes beszélgetésekben, a családlátogatáskor gyakran előkerülő éneket énekeltünk az előbb. A gyülekezetben tényleg ritkán bújik elő, de amikor ezeken a személyes találkozásokon mégis szóba kerül, akkor egészen megrázó, hogy mennyi személyes sorsélmény csatlakozik hozzá. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Az benne az igazi erő, és azért lesz ez az ének a reménység éneke, mert nem egyszerűen arról szól, hogy megpróbáljuk magunkat meggyőzni arról, hogy van miben reménykedni, és majd csak jó lesz valami, hanem egy olyan ének, ez a 328-as énekünk, amelyben a már megtapasztalt reménység szólal meg. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elterveztük, lehet, hogy nem úgy, ahogyan mi kértük, csak annyi biztos, hogy amikor a mi terveinkből, a mi elképzeléseinkből, a mi hatalmas egónkból, a mi önzésünkből, a mi óriásira duzzadt terveinkből a végén alig lesz valami, akkor sokszor tényleg ez az utolsó remény, hogy az Isten az én eszem, az én akaratosságom, az én mindenféle célkitűzésem ellenére sem hagyott összedőlni másokat, és nem hagyott összedőlni engem sem. Az Úr csodásan működik, ez nem valami önszuggesztió, hanem valami olyasmi, amit már megtapasztaltam, és a sokat hibázók megkönnyebbülésével merem sóhajtani. Isten még akkor is megtartott, amikor én hihetetlen dolgokat vállaltam be rosszul. Ez az ének valahogy mind, és ezek a mi személyes megtapasztalásaink mind-mind, mintha ebből a József történetből bújnának elő. Érthetetlen árulások, aljas családi intrikák, testvérgyűlölet, gyilkos testvérgyűlölet, valami olyasmi, ami a megélhetésért folytatott küzdelemben még a legközvetlenebb vérrokonokat és az egymást korábban szerető embereket is kíméletlenül egymás ellen tudja fordítani. Évtizedekig belül amortizálódó rozsdás is, lelkiismeret. És aztán az újabb találkozás, amikor olyan régen árulták már el a testvérüket, és olyan régen adták már el a testvérüket, hogy amikor Egyiptomban viszont látják teljesen más díszletek között, a hatalom díszletei között, még az arcvonásairól, a hangjáról, a gesztusairól sem ismerik meg. És amikor rájönnek, mert József elmondja, hogy én vagyok az, akit ti sárba tiportatok, akit lélekben megöltetek, akit aljas pribékek kezére adtatok, akkor nincsen más, mint a rettegés. Nincs egy szavuk sem, mert ezt nem lehet jóvá tenni. Van olyan árulás, van olyan cselekedete az embernek, vannak olyan bűneink, amit emberi ésszel se kiköszörülni nem lehet, se meg nem történtté tenni nem lehet. A következményeket nem csak mi viseljük, hanem elsősorban az áldozat, az áldozatok. És az ember beleütközik abba a kérdésbe, talán nem csak abba, hogy és akkor ezt hogyan tudom most épp bőrrel, mintha mi sem történt volna megúszni, hanem inkább azzal a kérdéssel találjuk szembe magunkat, hogy na és akkor ki tud még itt valamit tenni? És akkor ebből most hogyan van a továbbvezető út? A József története kulcsát nem olvastam hozzá az igéhez, mert tudjuk, hogy a Mózes első könyvének a végén található az utolsó fejezet utolsó verseiben az a bizonyságtevő mondat, amely teljesen egybecseng az énekünkkel is, és amivel József a saját életének borzalmas megpróbáltatásait foglalja össze. Ti gonoszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Valójában minden szorult helyzetünkben szeretnénk ebben reménykedni. E tekintetben olyan mindegy, hogy mások terveztek gonoszat ellenünk, és azért alakult ki a baj, vagy mi terveztünk magunk vagy másokkal együtt gonoszat mások ellen, és ezért szorult ránk az élet. De senki nem tudja a megoldást. Ez a közös pont. És ez a mondat József életének a végén, mint egy megoldó kulcs, ott van a szorult helyzetekhez. Ti gonoszat terveztetek ellenem, egymás ellen, az Isten ellen, az ember ellen, de az Isten terve jóra fordította azt. Valójában ez az ős reménységünk. Ha újszövetségi ígét vagy újszövetségi bizonyságtételt kellene mondani arról, hogy miért is járunk mi templomba, hogy miért is ragaszkodunk ahhoz, hogy igét olvassunk vagy hallgassunk, hogy miért tartunk ki az imádságban, annak ellenére, hogy folyamatosan úgy tűnik, hogy a világ nem az imádságok és nem az igék szerint működik, hogy az emberi közösségekben alig lehet ezek alapján bármit is változtatni, akkor hasonló mondatokat mondanák. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de ez lenne a lényege. Isten terve jóra fordíthatja azt. Borzalmas kavarodást látunk a mindennapokban, József mindennapjaiban, a testvérek mindennapjaiban. Ez az ige egy klímaválság kellős közepén szólal meg. 7 évig olyan klíma összeomlás van, nem csak egy-egy országban, hanem ott az egész térségben, ami lehetetlenné teszi azt, hogy a mindennapi túléléshez szükséges élelmiszert elő tudják teremteni. Ennek megfelelően elindul a harc az élhető helyekért, beindul a migráció, egymást gyilkolják az emberek a fix és biztosítható életért. És mindez még meg van fűszerezve az egymás elleni birodalmi indulatokkal, érdekekkel, személyes ambíciókkal, egészen odáig menően, hogy még egymást is képesek vagyunk hátba szúrni. A történelem oly sokszor mutat végtelen kiszolgáltatottságot, de ez a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az, hogy a mi saját életünk mutat rengetegszer megoldhatatlan kiszolgáltatottságot. A természetnek, a történelem nagy kerekeinek, megoldhatatlan válságoknak, a mi egyéni érdekérvényesítésünknél sokkal nagyobb erőknek, amelyek egymás ellen tudnak fordítani milliókat, tízmilliókat, százmilliókat. És persze az ebből adódó konfliktusok és nyomorúságok megtépázzák a családi életünket, a munkahelyünket, a teljesítő képességünket. Előbb-utóbb meg kell kérdezni, amit 150-170 évvel ezelőtt a magyar költő megkérdezett teljes joggal a rabságban és a kiszolgáltatottságban, hogy másnak lesz-e vagy magunknak, van-e értelme hajtani magunkat azért, hogy mások vigyék el a hasznát. Itt vagyunk kiszolgáltatottan, és szeretnénk hinni abban, hogy ami mellett kitartunk, amiért dolgozunk, akiket szeretünk, amire építkezünk, annak végső soron mégiscsak van valami értelme. Hogy nem csak arról van szó, hogy gonoszokat meg különös dolgokat tervezünk mi emberek egymás ellen, hanem arról is szó van, hogy a mindennapjaink valósága mögött, a káosz mögött, a kétségeink mögött van, aki mégis jóra fordítja mindazt, ami velünk történik. Hogy ez a kulcs a mi életünkhöz is igaz. De nagyon zavarba ejtő akkor, amikor úgy érezzük, hogy az Isten is kiszolgáltatott. Mert hiszen ezt játsszuk mi magunk is. Azt az élményt, amit Józsefék korában is a nagy politikai konfliktusokban, a megoldhatatlan élelmezési válságban mindenki a nagy eszét, meg természetesen a mögötte meghúzódó gazdasági önös érdekeit fölhasználva, mozgósítva, megpróbál beletenni abba a helyzetbe, és úgy tűnik, hogy senki nem akar odafigyelni az Istenre, mert mindenki fölhatalmazva érzi magát arra, hogy mások ellen, másokon átgázolva érvényesítse a saját túlélési esélyt. Ki foglalkozik ott az Istennel? Ki imádkozik Istenhez Egyiptomban? Ki imádkozik Istenhez Potifár házában? Ki imádkozik Istenhez Jákob családjában? Van még merszük? Van még képük az Istenhez imádkozni, miután hátba szúrták és halálra ítélték a saját testvérüket? Vajon mi mindent nem mernek ezután már megbeszélni az Istennel? A szégyenük miatt, a gonoszságuk miatt. Ki az, aki még beszélget az Istennel? Talán az egyetlen József. Ő az egyetlen, aki az Istennek a magyar hangja, ha úgy tetszik, abban a korban, abban a helyzetben, Egyiptomban, álomfejtésben, még politikai tervezésben is. Isten hangja akkor, amikor csak a félelem és az elrendezhetetlen emberi konfliktusok vannak, a saját gyilkosainak képes azt mondani, hogy ne féljetek. Micsoda kemény konfliktusok ezek. De a többség arra a döntésre jutott, hogy elfelejti az Istent. Sőt, az Isten nem lehet elfelejteni, ezt mind tudjuk. Előbb-utóbb jelzi magát. Az ember csak úgy tudja elhallgattatni az Istent, ha végső soron nem azt mondja, hogy elfelejtem őt, hanem azt mondja, hogy elnyomom. Az Isten nem hagy engem békén. Ha azt akarom, hogy békén hagyjon, el kell nyomni magamban. Ez az Isten kiszolgáltatottsága. Még ebbe is belemegy. Jelzi magát, és ha kell, Ha úgy gondolom, akkor elnyomhatom. Nem csak az új szövetségben, az új szövetségben is. Hiszen azon a napon így döntöttek Pilátus, meg így döntöttek Heródes, meg így döntöttek a körülálló zsidók és pogányok, mindenki, aki ott volt a nagy eseménynél, elnyomjuk maradéktalanul, halálosan az Istent. Az Istent el lehet felejteni, az Istent el lehet nyomni, de az Istent nem lehet ellehetetleníteni. És ez az, ami József személyes tapasztalata. És azért, mert ezt József tartja magában, és mer róla beszélni, és meri kérni imádságban, és meri úgy tervezni az életét, hiszen átadhatta volna magát Potifárnénak, sokkal jobban érvényesült volna, nagyon jól ismerjük a történetet, minden jog rabszolgaként arra kötelezte volna, hogy az úrnőjének nem mondhat nemet. Minden indokot föl lehetett volna hozni arra, hogy miért tette jól. A népe érdekében föláldozta magát, hogy túléljen. És József megbeszéli az Istennel, és úgy dönt, hogy nem fog összefeküdni Potifárnéval. Teljesen észszerűtlen, jogszerűtlen, engedetlen magatartás. És ezek a momentumok, ezek a döntések, ezek a vágányállítások építik föl Józsefben az összetörhetetlen reményt, hogy az Isten jóra fogja fordítani a sorsát. Mert végső soron, akárhogy ügyeskedünk, egy dolgot nem tehetünk meg, az Istent nem tudjuk ellehetetleníteni. Tervezhettek gonoszt az életetekben, mondja József, de az Isten terve a végén mégiscsak visszakunkorodik, és jóra fordítja azt, ha ő azt úgy akarja. És szól a mi életünk, és a történelem kicsiben és nagyban a mi kiszolgáltatottságunkról. Arról, amit nekünk kell lenyelni, amit mi nem értünk, amit végig kell csinálni, amilyen sokszor mások írják meg a tényeket, a döntéseket, a veszteségeinket, amiben időnként mi magunk szorozzuk a sokszorosára a fájdalmainkat, nyomorúságainkat, amit egyszerűen úgy élünk meg, hogy az emberi sorsunk annyi mindennek van kiszolgáltatva. Talán mégiscsak a legmegalázóbb az, amikor az én saját sorsom mégiscsak az én kezemben volt, és rettenetesen elrontottam. Amikor nem tolhatom másra a felelősséget, amikor nem mondhatom azt, hogy most ezt az Isten mérte rám, és a klímaváltozás kényszerített rá, és az emberek egymás iránti állandó önzése mondta azt, hogy neked is ezt kell csinálni. Mert tudjuk, hogy dönthettünk volna másképp, de nem sikerült, mert nem bírtuk, mert nem tudtuk. Mert abban az adott helyzetben csődöt mondtunk. És talán erről a legnehezebb beszélni. A saját magunknak való kiszolgáltatottságról. Mert a másik ellen, a nyomorúságom ellen még tudok harcolni valahol, de ez a legrosszabb, amikor magam ellen nem tudtam harcolni úgy, ahogyan kellett volna. József története hatalmas biztatás nekünk. Hatalmas biztatás ez a szemléletmód, amelyik imádkozik a kút mélyén, imádkozik Potifár házában, imádkozik álomfejtés előtt a börtönben, de imádkozik akkor is, amikor Egyiptom teljhatalmú kancellárjaként föl kell menni az emelvényre, a trónra, és ezrek és tízezrek sorsáról és életéről kell dönteni, még akkor is tud alázattal imádkozni. És egyszerűen bebizonyítja magának is, nekünk is, hogy mégső soron boldog az az ember, aki a szívében és a fejében mégis tudatosan vállalja a hitét. És ez azzal együtt igaz, hogy Isten is kiszolgáltatott nekünk, és azzal együtt is igaz, hogy mi magunk is kiszolgáltatottak vagyunk. És mégis boldog az az ember, aki a szívében és a fejében, a gondolkodás módjában, a mindennapjaiban tudatosan vállalja a hitet. Ezzel a kulccsal járjuk az életünket. Azzal a kulccsal, ami nem a testvérek megoldó kulcsa volt, nem a politikai, nem a hatalomé. Talán senki más nem őrizte abban a világban már, csak József. A családban is titok lett, szégyen azért, amiért tettünk, már nem beszélhetünk hitelesen és őszintén az Istenről. És mégis ez az egy magányos ember, aki szívében és lelkében és fejében őrzi a hitét, tömegek életét változtatja meg. Ezért most hadd bátorítsuk egymást, és hadd adjak ennek én hangot innen a szószékről, hogy testvér, jól teszed, ha te is így élsz. És nem kell félni attól, hogy kevesen vagyunk, és nem kell félni attól, hogyha magányosak vagyunk, és nem kell félni még attól sem, ha nincs, aki velünk imádkozzék, és nem kell félni attól, hogy sokan nem értik a döntéseink miértjét, nem kell félni, mert Isten terve jóra fordíthat sok mindent. És boldog az az ember, aki időről időre úgy feküdhet le, úgy zárhat egy napot, úgy zárhat egy életet, hogy bizony így volt ez velünk is. Isten nagyon sok mindent jóra fordított, és hálás vagyok, hogy ennek részese lehettem. Amen. Uram Istenem, kérlek téged, hogy szabadíts meg engem a nagy eszembe, a nagy szívembe, a nagy akaratomba vetett, minden fölfúvalkodott magabiztosságtól. De kérlek téged, hogy szabadíts meg a bizonytalanságból, az életem bizonytalanságából eredő minden félelemtől és rettegéstől is. Uram, ezek között őrlődöm nap mint nap. Szükségem van arra, hogy valaki értelmesen, őszintén és erővel beszéljen velem. Győzz meg engem arról, hogy ma is jóra fordított dolgainkat. Amen.